lesz női alkalom, tudjátok, már hirdettük, de hirdetem újra október 27-én, vasárnap a Hotel Barába, és reggel kezdtitek, lesz étkezés is, ott főznek rátok. Jó lesz, nagyon szép a kulturált a hely is, nem szép, de kulturált, mert a szép az a Hiltonban van. Ja. Jó. Atyám, hálát adok Jézusnak a nevében, hogy a te jó akaratod és jó terved, a te előre eltervezett, befejezett munkád ma is ki fog bontakozni és kifolyik, Uram. Köszönöm az igédet, amely fölmagasztaltatott és amennybe van. Köszönöm, Uram, hogy minden neveden felül magasztaltad a te beszédedet, Uram. Uram, szólj hozzánk ma, mindent belőled, Uram, mindent, Uram. Kérlek, hogy add a szívünkbe azt a szomjúságot, ami a vérfolyásos asszonynak volt. Uram, segíts, hogy megértsük, hogy hogyan tudunk megmaradni abban a szomjúságban, hogy késztetést érezzünk rá, hogy a szellemi szegények azok, akik folyamatosan Istenhez mennek, mert tudják, hogy ő az eltartó. Amen. A üzenetnek a címe gondolkozz úgy, mint az atya, mint az atyád, és nézzük a János 16-ot újra. Amikor viszont ő a valóság szelleme eljön, mi a neve? Valóság szelleme. Ez fontos lesz ma. Bevezet majd benneteket a teljes valóságba. A teljes valóságba. Mert nem magától fog beszélni. Dicsőség az Úrnak, hogy nem hasbeszélő a Szent Szellem, hanem amiket hall, azokat mondja el, és hírt hoz nektek a jövőbeli dolgokról. Prófétai. Ő engem fog dicsőíteni, mert abból kap majd, ami az enyém. Engem fog majd dicsőíteni, mert abból kap majd, ami az enyém. Tehát a Szent Szellem az mindig Jézus dicsőíti. És most figyelj, és azt adja hírül nektek, minden, ami az atyáé, az enyém. Alázatos Jézus tudja jól, hogy minden, ami az övé, az atyáé. Ezért mondtam, hogy az enyémből kap, és ott adja majd hírül nektek. Amen. Azt adja majd hírül nektek. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Különbség van a Szentírás alapján az igazság és a valóság között. Nem ugyanaz. És erről majd kicsit bővebben, annyira mélyen nem megyek bele, mert ez kicsit filozófia is, és esetleg a valakinek a pociát megterheli, olyan, mint amikor 11-kor egy erős töltött káposztát ennél, vagy egy halászlét, hajazok itt a karácsonyi történetekre. De menjünk is gyorsan, egy pár motto. Hogyan szabadíts fel a benned rejlő krisztusi javakat és lehetőségeket? Hogyan szabadíts fel a benned lévő krisztusi javakat és lehetőségeket? Kérdezed azt, hogy mit kell szabadítani? Mi vagyunk mi? Rabszolgák? Nem, de kell egy engedély, egy szabadulás arra, hogy mindaz megtörténjen veled, amit Isten eltervezett. Neked kell engedni. A te akaratod benne van abban, hogy Isten hogyan viszonyul hozzád. Amen. Vannak benned krisztusi lehetőségek? Vannak benned krisztusi javak? Felfoghatatlan mélységű javak vannak benned. Mert Isten szelleme mérték nélkül adatik. Isten szelleme mérték nélkül. Tehát egyszerűen értsd azt meg, hogy ma például ebben estén azt mondod, hogy nem tudom, hogy jó állapotban vagyok-e, vagy jól rossz állapotban vagyok. Én már elmondom neked, mi a tény. Jó állapotban vagy, mert a szellemed örökkévaló. A szellemed összekötve az atya szeretetével. Ekkor mindig meg kell erősíteni magadat, hogy nem azt érdekel, mit érzek, mit szagolok, mit látok, mit tapasztaltam, amit Isten igéje mond rólam. Ez könyörtelennek indul először, de el kell hinned. Ezt mi Sziglesvörtől tanultuk. Nem az határoz meg, amit érzek, amit szagolok, amit látok, amit tapintok, hanem Isten igéje mond rólam. Amen. Megtanultad? Halleluja. Tehát, hogy rosszul leszel, mondd, az nem érdekel, hogy mit érzek, lényegtelen, mert a valóság az más. Na, beljebb mentem. Na, a valóság az más. Folytasd, pásztor. Az a lényeg, hogy te egy olyan valóságban élsz, ami láthatatlan. Tehát ne is akard látni ezt, mert ez láthatatlan. Hogy látod? A szemeddel látod, a szellemi szemeddel, mert 2 szemed van, pontosabban 4 szemed van. Nekem is, mert pápa, de nem azért, hanem a bensődben is van szem. Benne, mert szívvel látunk, ugye? Halleluja. Gondolataid nem semlegesek. A gondolataid nem semlegesek. Fontosak, hogy mi van ott fönt. Ott ne a lakók mondják meg fönt, hogy mi van, hanem az Istenek az igéje. Azzá válhatsz csak, és az történik meg, amire az időd nagy részében gondolsz. Csak az történhet meg, amit gondolsz. Azt mondtad, hogy hát vannak emberek, akiknek nagyon komoly szabadulást lenne szükségük Istentől, mert sok-sok olyan kényszer képzetük van az életükben, ami őket fogságba vitte. Ha ő nem akarja megszabadulni ezektől a kényszer gondolatoktól, nem lesz rajta segíteni. Tehát Isten egy fantasztikus nagyvonalú, nem egy agresszív tolakodó Isten, ezért megkérdezi tőle, hogy akarod-e, hogy meggyógyítsalak? Akarod-e, hogy megszabadítsalak? Akarod-e, hogy elvegyem belőled azokat a nehézségeket vagy gátakat? És erre kell azt mondani, igen, akkor kidobom azt, lehet, hogy rosszul gondolkodtam, de azt azért mindig mondd egy embernek, hogyha valahova eljutottál, és oda nem akartál jutni, akkor rossz helyre érkeztél, akkor rossz az irány. Amen? Így mondta egyszer prédikától, hogyha Mississippi felé indulsz, és mondjuk egy hónap, egy év, két év és 10 év után se értél el Mississippibe, pedig ott élsz Amerikában, akkor valószínű, hogy rossz irányba mész. Ilyen egyszerű az ember élet. Nehogy azt hitt, hogy annyira komplikált vagy. Ahova jutottál, az agyad vitt oda, arra a területre. Vagy a szíved. A Biblia azt mondja, hogy szív az ember személyiségének a központja. A szív. A gondolataid képzeteket és képeket váltanak ki, valamint ezekkel járó érzelmeket. Tehát kivált ilyen képzeteket és képeket az ember lelke. Azonban a szellemet, hozzáteszem is, kivált képzeteket és mindenfajta olyan képet, amit az Isten inspirál. És ezekkel a képekkel kell lecserélni a lelked képeit. Tegyük fel, azt érzed, hogy téged nem szeret senki. Akkor neked kell egy olyan képbeavatkozás Isten szellemétől, mert Isten szelleme az Isten gondolatait most olvastuk hozzá el. Amen? Isten gondolatait hozza el, és azt az új valóságot kell neked elfogadni, ami Istennek a képzete, képzelő ereje, és minden olyan fantáziája Istennek, hogy mit gondol rólad. Ki az, aki ezt érti? Amen. Szóval az gondolataid, az lelked, a pszichéd mindenfajta képeket váltanak ki. Például mondom azt neked, hogy egyik, csak rád jön az, beülsz a kocsiba, jaj, mi lesz velem, a Duna nem tudom hogyan tetőzik, és haza tudok-e jönni. És elkezdesz félni. Csak ez egy illúzió gondolat. Ekkor neked tudnod kell, hogy ez hülyeség. És azonnal el kell hesegetni. Ha nem hesegeted el, akkor baj van. Vagy mondjuk a unokád felül egy helikopterre, vagy egy repülőgépre, és elmegy, nem tudom hova, Bosznia-Hercegovinába. És akkor gondolkozol rajta, hogy van kitör-e újra a horvát-bosnyák probléma. Lesz-e újra háború, vagy esetleg egy bomba, vagy nem tudom. Hinned kell abban, hogy ez hülyeség, ezt te gondolod, és ez a félelmes nem valós. Hogyha nem kezdesz el háborúzni ezekkel a gondolati képekkel, akkor ők majd le fognak győzni téged. Irányítanak és diktálnak majd. Ezek a képzetek és érzelmek különféle attitűdöket és cselekedeteket eredményeznek. Nem annak hiszel, amit szemeddel látsz, sokkal inkább azt látod, amiben hiszel, Isten igén keresztül. Sokkal inkább, amit látsz, abban kell hinned. A Biblia megfordítja ezt. A tested, a lelked, amit lát, abban hisz. A lelked, az érzelmed, a mentalitásod, a tanult dolgait, ahogyan tanultál az iskolába, ahogyan anyuék mondták, hogy kell élni, hogy ne legyél kukás, a szemetet összelapátoló ember, vagy ahogyan a rokonaid, barátaid, a közeget, mindez egyben megtanít téged, hogy hogyan függ a világtól, én pedig jövök és lehozlak téged a világ szerinti gondolkozásról, és elviszlek az atyához. A leginkább ártó hiedelmeink önjáró vagy önprogramozó meggyőződéseink. Még egyszer. A leginkább ártó hiedelmeink önjáró vagy önprogramozó meggyőződéseink. Ezek azok, amik 85-95%-ban folyamatosan dolgoznak bennünk, hogy ne azt tegyük, amit Isten akar. Tehát tegyük fel, hogy leszoksz a bibliázásról. Tegyük fel, hogy leszoksz az imádkozásról. Leszoksz, hogy gyülekezetbe jársz, vagy csoportra jársz, vagy házi csoportrendszerbe, vagy nem tudom, miben jársz. Mindenről leszoksz, tegyük fel. Szép lassan elpárolok bennőled az az igei muníció, vagy az isteni megértés, vagy az isteni hatás. Mert mi teljesen ki vagyunk szolgáltatva Istennek. Mert te nem önálló életben vagy, te függő életben vagy. Jézusban van az önálló élet, ő benne van az élet, mi pedig őrá vagyunk rá csatlakoztatva. Amen. Tehát figyelj arra, nagyon fontos, hogy ha önjáró vagy, és magadat programozod, hogy merre mész, akkor nem tudsz benne lenni Isten akaratában, ma erről lesz szó. Úgy tudom elmondani, hogy mi Istennek az akarata. Isten akaratának van egy bevégzett terve, egy egész, egy nagyon szép történeted van, amennyiben, hogy azt befust. Ezt nem mindenki tudja megérteni, vagy elhinni, de tényleg így van, befejezte. És a megváltó fönn a kereszten, mikor megváltott téged, mindenkit nevén ismer, a megváltó, mert Isten, mindenható, mindentudó, és ott fönn a kereszten, mikor minden gyötrés, sötétség ereje rajta volt, akkor azért halt meg, hogy te éld azt az életet, amit Isten eltervezett. Ennyire egyszer, ez Isten akarata. Hogy megtaláld azt, akit meg kell találni. Elmenj oda, ahol el kell menni. Megkeresd azt, amit meg kell keresni. És ezek a meggyőződés, amik bennünk vannak, szülői háttér, gyerekkor, iskolai tanári hatások, akkor a fiatal felnőtt kor, akkor a baráti társaságok, a szocializáció, a környezet, a tanul dolgok, a generációs gondolkozások, a stílusok, a betegségek, ezek mind meghatároznak, traumák, élmények bennünket, és ezek meggyőződésekké válnak, és tanítanak, és szabotálnak. és szabotálnak. És most jön a lényeg, az Isten akarata benned működni akar, de a lelked és a testet mindig szabotálni akar. Nincs olyan ige, hogy a test a Jézus Krisztusban, a testi vágyak vagy a testi kísértések azok eltűntek Krisztusban. Ilyen nincsen, mindig jönnek kísértések, és hogyha megnézed, mindig harcol a test, a lélek, a szellem ellen. A test, a lélek az mindig harcol. Bent egy harc van, ami elmében harc van, és neked meg kell értened azt, hogy hogyan kell győzni, hogyan kell kiszabadítani magadat ezekből a problémákból. Amen. Kérdezed azt, hogy mi az, hogy szabotás? Már mondom is, hoztam neked az elején, ezeket lefektetjük, hogy értsd, miről lesz szó. Rejtett titkos romboló tevékenység valamivel szemben, amely a munka tervszerű megbénításával, a tevékenységek rejtett akadályozásával, rendeletek végrehajtásának megtagadásával, elodázásával, vagy tudatos félreértésével kívánja elérni célját. Ez a szabotás, ez a sátán munkája. Ez a világ munkája. Nem kell a sátára fogni, a világ maga romlott. És a világban nincs benne az igazság. A világban nincs benne az igazság. Az igazság nincs benne a politikában. Nincs benne a közéletben. Nincs benne a kultúrában. Nincs benne a vallásban. Nincs benne a vallásban. Nem hibáztam. Nincs benne a vallásban. Az igazság egy személy. Egy igazság az egy személy. Az igazság az egy személy. Ezért gyere le a minden olyan gondolkozási... vonalakról, hogy te most jobboldali vagy, baloldali vagy, vagy zöld vagy sárga vagy, vagy piros, vagy nem tudom, nagyon szereted azt, hogyha lenne nagyon komoly változás a gazdasági területen, és akkor szeretnéd, hogyha ilyen egy új vezető legyen, meg ezeket az elgondolásokat, ezeket hagyd abba, mert ez teljesen kiszámíthatatlan ma a politika. Nem tudjuk, hogy milyen hatások alatt vannak a politikusok, vagy hát látjuk, és ezek a behatások már természet fölöttiek. Tehát hiába vágyakozol bármire, már valami más irányítja a dolgokat, és a Biblia alapján a dolgok azok elromlottak, és el fognak romlani. Tehát ne azt várj csak, hogy te majd imádkozol, és minden nagyon szép lesz. Vannak bizonyos dolgok, amik váratnak magunkat az egyházban, de kint egy komoly sötétség indult el, de bent pedig az egyházban a világosság fénylik. A világosság fénylik. Mi nem arra vagyunk, hogy az egész földet átalakítsuk. Mi arra vagyunk, hogy az, amit Isten akar az életünkre nézve, azt alakítsuk át. Én nem veszem fel, és te sem vedd fel a világ terhét, először vedd fel a saját magad terhét, aztán tovább mehetsz egy lépéssel, hogy egy mikamakának tudsz segíteni. Amen. Amen. Halleluja. Jó. Ahhoz, hogy Isten akaratát közelebbről megértsük, gyere a Zsoltárok 37-hez, hogyha van Bibliád, akkor jó, ha nincs, akkor egy fekete pontot adok neked, 5 fekete pont pedig egy egyes. Zsoltárok 37. Még egyszer nem mondom el, mert nem akarom elmondani. Dávidé ez a Zsoltár. 3. verszak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, és a földön lakozzál, hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza az igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt, ne bosszankodjál arra, akinek kutya szerencsés, és arra, aki álnok tanácsokat követ. Tehát azt mondja az Úr, itt van ez egy ilyen folyamatos építkezés a Szent Szellemnek az igékben. Figyelj! Először is azt mondja, hogy kezdj el bizakodni az Úrban. Kezd el a terhedet rátenni. Bár csak így mondom, hogy hiába mondod el az Úrnak a gondjaidat, szóval Isten nem abban gyönyörködik, hogy most rádobsz valamit. Tehát ez... Istenem, bocsáss meg, amit most fogok mondani. Tehát ez nem hányás. Tehát az, hogy elkezdesz imádkozni, és akkor kihányod rá a problémáidat, mint egy igazi magyar, tudod, úgy elmondja. Csak úgy sugárból jön belőle, és nem erről beszélek, hanem itt arról beszélek, mikor kiöntjük a gondjainkat, hogy úgy mondjuk el, hogy várunk egy választ. Tehát Isten előtt vagyunk. Tehát nem az anyáddal beszélsz, akit utálsz, vagy nem a rokonaiddal, akit szintén utálsz, vagy nem a vezetőiddel, a politikai vezetőiddel szintén utálsz, mert mi magyarok mindig mindenkit utálunk, kivéve mi, mert mi szeretetben élünk, hanem Istennel vagy egy randin, egy találkozón. Bízzál, tehát kezdj el bizakodni az Úrban, és jót cselekedjél, és a földön lakozz, hűséggel élj. És gyönyörködj az Úrban, és megadja neked a szíved kéréseit. Kezdj el Istenben gyönyörködni. Nem csak problémákat kell átönteni Istennek, hanem gyönyörködni is kellene néha, hogy megállsz, és az Isten akaratában a kapcsolatban, ha nem tudsz ebbe a lenyugodottságba belemenni, és nem akarod az Istennel való kapcsolatodban felértékelődjön az Istennek a személye, akkor kész, nem fogod Isten akaratát megtudni. Tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy van egy célod, és a célra használod Isten akaratát. 1, 2, 3, leesett? Tehát nincs az, hogy te Bibliákat keresel, mert gyors megoldásokat keresel. Az egész életedre nézve Isten egy állandó védelmet akar adni, és egy sikert a vezetésben. Egy komplett koncepciója van Istennek a születésedtől fogva, az elmeneteledik. A születésedtől fogva, az elmeneteledik. Tehát ahhoz, hogy ezeket te megértsd, el kell kezdened bemenni az Úr jelenlétébe, és elmenni, és azt mondani, Uram, most jöttem jörködni, mert Dávid ezt tanította. Nem a Lajos miatt, a Dávid. Dávid, de Lajos nem annyira ismeri ezt a dolgot, nem tudja, de én jobban tudom, az igében meg van írva. Jörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Miért adja meg Isten a te akaratodat, a szívednek az akaratait? Mert előtte már elkezdtél bízni az Úrban. Mert elkezdted úgy cselekedni, ahogyan a hit mutatja az irányt. És azt mondja az ige, hogy lakozzál a földön, hűséggel élj. Lakozz a földön, két lábbal a földön maradj, ott, ahova elhívott Isten, és hűséggel ott élj azon a földön. És ezután mondja az ige, ha elkezdesz ebben az állapotban, hogy már bízol az Istenben, a meggyőződéseid szilárd talaján állsz, a kősziklen állsz, akkor azt mondja, csak egyszerűen csak elkezdesz gyönyörködni. Átfordul ez az egész szellemi aktivitás gyönyörködésbe. Már nem azon gondolkozol, hogy mi a bajod, hanem Uram, te vagy nekem az én megoldom képletem. Te vagy az a pi, ami a végtelen valóság. Te vagy az a személy, aki elkezded és bevégzed. A te neved alfa és omega, kezdet és vég. Köszönöm, Uram, te vagy a góri, a főnök. Te vagy az, aki miatt vagyok, Uram, a jelenlétedben, a személyed miatt vagyok itt. És azt mondja utána az Úr, és megadja neked szíved kéréseit. Ez működik, ez a képlet? Mindig működik. Ez a képlet mindig működik. Ha kiveszed a gyönyörködést, ott a vége. Ha a szíved nem gyönyörködik Istenben, ott a vége. Mi ez a gyönyörködés? Egyszerűen elkápráztat. És lenyűgöz téged az, hogy Isten milyen jó, hogy Isten milyen védelmező, hogy Isten mennyire előtted van, hogy az ő akaratában benne van a jövő év, a 25-ös év is, benne van a 26-os év is, dicsőség az Úrnak. Amen. Halleluja. Ja, jó, ez egy jó kezdés volt, menjünk tovább. Halleluja. Menjünk Salamonhoz. Tudjátok, Salamon az Dávid fia volt, és... Elment hozzá álmába Isten. Érdekes, hogy nem a Dávid sátrához ment el, hanem Gibeonba ment el, de utána fordult a kocka, és már elment a Dávid sátrához, mert ott kapott ott egy olyan érintést, magyarázom, Gibeon fönn volt a hegyen, Gibeonba a régi sátor, alul pedig kihozta Dávid teljesen egy innovatív gondolattal, a szellem által, inspirációval, és lehozta a sátrat a lakásához, Jeruzsálemhez. Tehát van fönt egy sátor, és van egy Dávidi kócerály, egy kis pici minimális sátor, egy kis hajléktalan sátornak tűnő dolog, ahol Isten dicsősége ott van. A fönt a Gibeonban nincs ott Istennek a dicsősége, a Gibeonban született zsoltárok azok depresszív zsoltárok. Tehát találkozik Istennel ott mégis, és azt mondja az Isten, most Uram, és mondd a Salamon az Istennek, te nagy irgalmasságot cselekedtél az én atyámmal, Dáviddal, és ő helyette engem királyá tettél. És rögtön tudja, hogy mit kell mondani, mondom miért. Mert azt mondja az 1 Krónika 28-ban az ige, 9-ben, de azért fiam Salamon, ezt mondja Dávid neki, ismerd meg az atyád Istenét. Ismerd meg az atyád Istenét. Hát ez nagyon fontos mondat. Hát az a kereszténység, hogy nem ismerjük Istent, és úgy keressük őt, az borzalmas. Amen. Ismerd meg az atyád Istenét. Mondom neked is, ismerd meg az atyád Istenét. Szolgálj nekik tökéletes szívvel és jókedvel, mert az Úr minden szívbe belát. Minden ember gondolatot jól ért. Hogyha őt keresed, megtalálod. Ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged mindörökké. Ez az utolsó verszak az ószövetségi gondolkozás. Az új szövetségben viszont azt mondja az ige, hogy soha el nem hagy. Soha el nem hagy. Oké. Okay. Hát azt mondja itt Dávid neki, hogy tanuld meg kisfiam, hogy ő látja a szívedet. Tehát innentől kezdve, ha te kormányzó leszel, bármit csinálsz, Isten látja a szívedet. Nem csak a kezedet, a szívedet is. Menjünk vissza ez az igéhez. És Uram Isten, legyen állandó a te beszéded, amit szólottál az én atyámnak, Dávidnak, mert te választottál engem királyá. Most azért adj nekem bölcsességet és tudományt, hogy a te néped előtt mind ki, és mind bemehessek, mert vajon kicsoda kormányozhatja ezt a nagy népedet? Kicsoda kormányozhatja ezt a nagy népedet? Tehát tudja, hogy Isten minden szívet ismer, ezért ő úgy akar kormányozni a szíve szerint, hogy ami Istennek tetsző. Fontos lesz ez a kormányzás szó ma az üzenetemben. Akkor mondja Isten Salamonnak, figyelj, erre a reakcióra figyelj. Most Isten belső szívének legmélyebb kamrájából folyik ki valami. Érezd ezt a hullámot. Mint hogy ez volt a te szívedben, és nem kértél tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, ahogy téged gyűlölőjének a lelkét, sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél magadnak bölcsességet és tudományt, hogy kormányozhassd az én népemet, mely felette királyá tettelek téged, bölcsességet és tudományt megadtam neked, sőt, dicsőség az Úrnak, hát ott rögtön kifejez Isten, hogy már meg is van adva. Hogy már meg is van adva. Halleluja. És figyelj, csak a jó kérés, mit csinál Istennel? Csaharja, mint jó atya a szívét. Bölcsességet és tudományt megadtam neked, sőt, gazdagságot, kincset és tisztességet, és olyat adok neked, amelyhez hasonló nem volt előtted az egész földön. Sem utánad való királyoknak nem lesz. És visszatért Salamon Jeruzsálembe, Gibeon hegyéről, a gyülekezet sátora elől, és uralkodik Izraelen, dicsőség az Úrnak. Ezután már visszamegy a dávidi sátorhoz. Szóval, mit akarok ezzel kapcsolatban mondani? Nagyon fontos Isten számára az, hogy Isten akaratában legyél, hogy úgy kormányozzál. Nagyon fontos neki az, hogy a hatalmat ismert, ami által ő is uralkodik. Nagyon fontos Istennek az. Megcsavarta Isten szívét az, hogy ez az ember kormányozni akart. Irányítani akart Isten belátása szerint, Isten bölcsességével. Tehát akkor defináljuk, mi Isten bölcsessége. Isten bölcsessége a következő korszakot irányítására adatik. Olyan látás Isten bölcsessége, olyan tapasztalás, olyan szellemi valóság, amely segít abban, hogy a következő lépésben te sikeres legyél. Segít abban, hogy kezeld a következő korszakodat, kezeld a hétköznapjaidat más szinten. Ugyanis ez a bölcsesség, ez nem emberi bölcsesség, hanem Isten bölcsessége. Mire adatik Isten bölcsessége? Hogy azokat a területeket, amit nem tudsz kezelni földi bölcsességgel, azokat kezeld mennyei információval, mennyei direktívákkal, mennyei koncepciókkal. A bölcsesség fölülírja azt, amit megtapasztaltál. A bölcsesség azért van, hogy irányítson, segítsen, és mint egy jó mentor megváltoztassa az irányt. Ha rossz irányba mész, Isten akaratától elmész. Mert Isten akaratába visz be Isten bölcsessége. Mert Isten bölcsessége Isten gondolata. Isten bölcsessége Isten akarata. Isten bölcsessége, ha megjelenik, akkor előjön minden olyan bölcsességnek a testvérei, ami szemet kápráztató, szívet kápráztató, lelket kápráztató erő. Például megfontoltság, például előrelátás, például ilyen smart people lesz az ember, úgy, mint Dávid, amikor elkezdett harcolni, az első harcaiban azt mondja az ige, hogy nagyon értelmes volt Dávid, minden harcában sikeres volt, nagyon értelmes volt, mert tudta a fortét, hogy hogy kell legyőzni bizonyos ellenségeket, és a fortét ad a bölcsesség, fortét arra, hogy kivel, hogyan beszél, hogy Jézus mondja az emberekkel kapcsolatban, tudtam, hogy mi van az emberben. Hogyan tudta, hogy mi van az emberben? A bölcsességnek a beszédén keresztül, vagy az ismeret beszéde. Ezek egybe vannak fonva, hogy az ember meglátja a másikban, hogy mi van benne. Mert a bölcsesség utat készít a karizmáknak, a bölcsesség utat készít a igének a megértéséhez, a bölcsesség utat készít a házassághoz, a hétköznapi valóságaidhoz, a munkához való viszonyodban. Mindenben a bölcsesség szeretne királyként uralkodni. És mondok még valamit, hogy a bölcsesség szelleme az ember személyiségében egy olyan hatást hoz létre a szívében, szellemében, lelkében, hogy egyszerűen tükrözni fogja azt, aki vagy, de azt is tükrözi, akivel szemben állsz. Lajos, még egyszer. Tükrözni fogja mindazt, aki vagy, mert meg fogja mutatni, hogy hol tértél el a bölcsességtől, és rá fog mutatni, hogy hogyan fogod megoldani a helyzeteidet, a belső bölcsesség. Jakab tudja ezt. Jakab apostol Péter úgy tanít a levelében, azt mondta, figyelj, azt mondta, ha nincs bölcsességet, kérj Istentől, és a hit be fog indulni. Kérj bölcsességet Istentől, aki szemrehányás nélkül adja. És most figyelj, aki viszont nem tudott kérni Istentől bölcsességet, az mindig tévejegni fog, és hullámoknak a hadai fognak rájönni, és nem tudja majd kezelni a hullámokat az életébe. Ezt mondta Jakab? Ezt mondta. Sőt, azt mondta, ne is kérjem, hogy bármit Istentől, ha valaki nem akarja kormányozni az életét Isten bölcsességével. Mondj erre egy áment. Mondj egy ámen. Kötelező bölcsességet kérni minden helyzetben. Kötelező. Miért? Mert szellemi lény vagy, és téged már az Isten akarata irányít a bölcsességen keresztül. Hova vezet be a bölcsesség? A sikerbe. Halleluja. Mondjuk ki, nem féljünk mi a sikertől. Ámen. Jó, Lajos, nyugodjál el. Halleluja. Menjünk tovább. Szóval ott tartok, hogy bölcsesség. És a másik szintje a bölcsességnek pedig, hogy az előtted lévő akadályokat, embereket meg fogod tudni helyesen ítélni. Tudod majd, hogy kivel állsz szemben. Tudod, ki az, aki föltartóztatja a sikeredet, és ki az, aki gáncsolni jön, és ki az, aki viszont segít ebben. Mert ahogy szoktam mondani, ma is elmondom neked, de ez lehet, hogy egész évben ezt fogom hajtani. Neked kell egy hatalmas bölcsisten. Ki bölcsebb, mint te. Kell egy hatalmas Isten, aki erősebb, mint te. Kell a megoldó ember, Jézus Krisztus. Kell az Isten fia, kell az Isten, kell a Szent Szellem. Hatalmas, nagyobb, mint én, nagyobb, mint az egom. Jobban tudja, mint az egom, mint az énem. Amen? Kell egy hatalmas Istentől egy hatalmas kijelentés arról, hogy ki vagy, ki benned Krisztus. Kell egy hatalmas kijelentés arról, hogy milyen szellemi javak vannak benned, a szellemedben, a bensődben. Ebbe tette bele Isten. Itt van benne minden. Az életed vége is itt van benne. Azért tudom azt mondani, az élete végén az én betelve fogok elmenni az Úrhoz. Azért van, mert bennem van ez a látás. Nem annyi éves koromban, mint az apám, hanem sokkal, sokkal több évtizedet fogok élni. Nem is tudom hány évet. Nem is mondom meg, hogy mennyit. Hagyj mondja meg Isten. Amen? A következő pedig, amit akartam mondani, hogy benned lévő Krisztus nagy legyen, ezt a sátán nagyon szereti ellopni. Hogy te kicsi vagy. Nem vagy kicsi, mert Krisztus lakik benned. Warren Roberts egyszer látta egy Krisztust, egy megtapasztalása volt, egy ilyen élménye, és nagyon nagy Krisztust látott. Több száz méter magas Krisztust látott. És akkor mutatta neki az Úr, ha nagy a Krisztusod, akkor minden lehetséges neked. De te ne te mondd meg, hogy mekkora Jézus benned, hanem Isten mondja meg, hogy ő mekkora benned. Hallod? Isten mondja meg, hogy mekkora benned. Ha te kicsinyíted az Isten hatalmát és dicsőségét, az baj. A harmadik, amit szerettem volna mondani, hogy nem csak nagy Krisztusunk van, és nagy, hatalmas, erős, hanem bennünk is él, de a következő pedig az, hogy neked tudnod kell, hogy olyan emberekkel kapcsolódni, akikben nagy bölcsesség van. És itt jön a nagy dolog, ez a vízválasztó, mert bizonyos áldásokat nem fogsz tudni megkapni, csak másokon keresztül. Ez így van fölépítve az élet. Az élet nem arról szól, hogy magányos, depressziós módon szívod a cigit otthon, és várod, hogy Isten segítsen. Hanem azt akarom bátorítani benneteket, hogy higgyétek el, hogy másban is van gógyi, nem csak benned van gógyi, és más is tud adni olyan tanácsot neked, amit te a te életedre nézve nem tudsz megoldani. De amúgy ez így épül föl. Tanácsosok sokasága által van a megtartatás. Muszáj tanácsos, muszáj az életedre nézve. Mert különben nem tudsz el odáig, ahová kell. Még a világ is azt mondja, hogy ketten tovább jutnak, mint egyedül. Ketten sokkal tovább tudnak jutni, mint egyedül. És az is, és a következő negyedik pedig ezt is elmondom, hogy kell Istentől egy látás, hogy mi az életed célja. Ez a látás, ez nagyon nagy vonalú lesz. Ez nagyon nagy. És ezt nem lehet fölfogni értelemmel. Ha akarod fogni értelemmel, akkor baj. Ez baj. Ez nagy baj. És azt mondta Isten neki itt, Salamonnak, hogy hosszú életet adok neked. Ezzel kifejezte azt, hogy az Isten akaratát, ha megérted, akkor védelmet ad Isten. Úgy gondold el, hogy azt mondta Isten, hogy most mutatom. Figyelj, itt kezded, itt vagy a kormányzó, itt van a vége, és én egy teljes védelmet adok, átölellek. És addig fogsz élni, amit én mondom. Senki el nem veheti az életedet. Senki! És mindent megadok neked, amit nem kértél, még azt is megadom neked. Mert végre van egy olyan király, aki Dávid után egy magasabb színvonalat tud hozni Izrael életébe. Ez lett volna a célja. Egy magasabb szellemi szintet. Tovább menjen Dávidnál, Salamon. Oké. Gyere velem, kérlek, Dániel 2. Dániel második fejezete izgalmas. Arról szól számomra, ezt fogalmaztam meg a bensőmben, ez Isten akaratáról van szó egyébként, csak hogy tud, de gondolom vágod már. A Dániel 2... Dániel az én kedvencem. Már amikor fiatal keresztény voltam, 16-17 éves, akkor lenyűgözött Dániel, és azt mondtam, én ilyen akarok lenni, mint Dániel. És most a Dániel 2-ben azt fogalmaztam meg, hogy a szellemi élet és a világi élet mind a kettő oldal spirituális lesz. El fog tűnni a materializmus. El fog tűnni a materializmus. El fog tűnni a szocializmus. El fog tűnni minden olyan elképzelés, hogy az anyagban hiszünk, és mindaz, ami tény, az az anyagból jön létre, és hogy az anyag mögött nincs spirituális valóság. Ez el fog tűnni. Vagy nagyon-nagyon kis része lesz a társadalmaknak. A spirituális erő fog létrejönni, pláne amikor az Antikrisztus eljön. És a te életedben is, ezt a történetet ne úgy vedd, hogy most egy az egybe, hanem csak segítek. Eljön az a pillanat, amikor muszáj lesz olyan helyeken járnod, ahol nem akarsz, hogy megtanult, hogy Isten még a tűzbe is veled van. És megtanulj úgy beszélni, ahogy Isten beszél. Mert ha Isten akaratát akarod, akkor az egész mentalitását akarod. Ha Isten akaratát akarod, akkor úgy kell gondolkoznod, hogy Isten gondolkodik. És ha úgy beszélsz, ahogy Isten gondolkodik, akkor majdnem Isten vagy. Sose leszel Isten. De most gondold azt el, hogy az Isten igéje beléd jön. Hallod az Istennek a szavát. Most ez nagyon, nagyon, nagyon erőteljes lesz ez a kép. Bejön Isten szava, mondjuk belém. Belém jön Istennek a logosza. Belém jön Istennek a kijelentése. És gondold el, hogy az a kijelentés engem elkezd irányítani. Tanácsokat osztogat, látásokat osztogat, erőt ad bizonyos dolgok megszerzésére, bizonyos dolgoknak az elhagyására, erőt ad. Akkor ki irányít? Az ige. Az ige irányít. Tehát az ige egy testbe belemegy. Az ige egy testbe belemegy. Nem én vagyok a testélet ige, ez Krisztus. De mi bennem van az ige? Amen. Hát kiben van az ember benned? Én bennem van. Ez a rém, amit friss, ez bennem van. Nem bennem, nem te kaptad, én kaptam. Te is kapsz. De bennem van az ige. És akkor bennem van az ige, akkor Isten szelleme bennem van. Mert amikor Isten beszél, akkor hozza a szellemét, és hozza azt, aki. Lassíts le. Amikor Isten beszél, akkor nem csak hang jön ki belőle, hanem az a látás, az a jövőkép, az az erő, és nem csak, hogy egy hangot hallasz, és egy képet látsz, hanem a kép ad erőt arra, hogy megcselekedd. Maga az ige fel van hatalmazva arra, hogy megvalósítsa azt, amire kiküldetett. Maga az ige tartalmazza azt a hitet is, ami miatt ott van az életedben. Maga az igében benne van a dolog, a valóság. Amikor azt mondom neked, hogy fogok csodákat tenni, akkor látnom kell, hogy fülek fognak kinőni. Na most tényleg direkt ilyen dolgokat mondok. Azt mondja, Lajos, hol van ez? A Máté 10-ben azt mondta az apostoloknak, a 12 apostolnak Jézus, hogy menjetek el, bédákat gyógyítsatok, vakokat gyógyítsatok, halottakat támasztatok föl, csonkabonkákat gyógyítsatok meg. Mit jelent ez? Hogy hinnie kellett, hogy a szellemi zsebébe van valakinek a lába, valakinek a föltámasztása a másik zsebébe, a felső zsebébe van valakinek a füle, valakinek a veséje, valakinek a mája, valakinek nem az egy agya ment el, őrült, és visszajön a józansága. Mert amikor Jézus szolgált, akkor Isten erejével szolgált. És nem ő maga erejével gyújtotta meg az embereket. Nézd meg Jézus szolgálatát. Jézus szolgálata csodáról csodára ment. Mit üzen ezzel Isten? Hogy ember, képes vagy arra, hogy a megfelelő helyzetben, a megfelelő pillanatban átéld a csodát. Jézus azért jött, hogy higgyünk a csodában. Amen. Tehát azt mondja Dániel 2, gyorsan átmegyünk ezen a részen, de ezt muszáj elmondanom. Salamonnál láttuk azt, hogy Isten akarata a kormányzásban valósul meg. És ez a kormányzásban hitte Istentől, hogy ez nem tanult kormányzás, hanem egy természet fölötti kijelentés útján adatik meg, hogy megismerje Istennek az akaratát. Na, ez egy nagyon szép mondat volt. Talán teológiai műben is benne lehetett volna, és nem tudni még egyszer visszamondani. És mondta a király, hogy hívjanak írástudókat, mert kapott egy álmot. És nyugtalan volt a lelke, mert félbeszakadt. Varázslókat, bűbájosokat, káldeusokat fejtsék meg a királynak az ő álmait, és bemenjenek azok az és állának ott a király elé. A bűbájosok, a káldeusok, a varázslók, meg nem tudom kicsodák. Figyelj, álom indult el a király életébe. Álom indult el a király életébe. És megmutatja a kép, hogy vannak varázslók, spirituális lények a király mellett, akik meg tudják fejteni a dolgokat. Nem azért voltak ott, hogy csak azt mondják, hogy ők a bűbájosok, vagy a varázslók, vagy a boszorkányok, hanem azért, mert ők működtek ebben. Van egy más oldal, egy gonosz oldal, ahol szintén meg van nyitva a gonoszságnak a dimenziója. Érted? És ma ugyanez nyílik meg, vagy nyílt meg, a gonoszságnak a dimenziója. És Isten meg álmot adott ennek a királynak. Erre ott van Dávid, vagy Dániel, bocsánat. És mondanék a király, álmot láttam, és nyugtalan a lelkem. És mondák a királynak szíriai nyelven, király, öröki éj, mondd meg az álmot a te szolgáidnak, és megjelentjük az értelmét. Elmondta ezt az egész álmot. Most nem ez a lényeg. És figyelj, mi történik. Ha pedig az álmot és annak értelmét megjelentitek, ajándékokat, jutalmat és nagy tisztességet vesztek tőlem, ezért az álmot és annak értelmét jelentsétek meg nekem. Feleltek másodszor is mondanak, a király mondja meg az álmot az ő szolgáinak, és az értelmét megjelentjük. És felelt a király, és azt mondta, bizony, tudom én, hogy csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy áll az én szavam. Hogyha az álmot meg nem mondjátok nekem, csak egy ítélet lehet felőletek, egy hamis és tétovázó beszédet koholtok, hogy azzal tartsatok engem, míg az idő múlik. Mondjátok meg azért nekem az álmot, akkor tudom, hogy az értelmét is megjelenthetitek nekem. És felelték, ugye, a varázslók, a csúnyák, a csúnya emberek, a gyűrűk urából, a mindenfajta ork, hogy nem tudjuk megmondani, és rek. Mert a dolog, amit a király kíván, igen nehéz, nincs más, aki ezt megjelentse király előtt. Hanem ha az istenek, akik nem lakoznak együtt az emberekkel. Emiatt a király megharagudott rájuk, felgerjedt, meghagyta, hogy a babiloni bölcsek mind elveszítessenek el. És a parancsolat kiméne, hogy öljék meg a bölcseket, és keresik vala Dánielt és a társait, hogy megöllettessék őket. Ezt tudni kell, hogy Dániel és társai ellettek ekkor rabolva, és ők is voltak egy ilyen bölcs triumvirátus, valamilyen szinten kapcsolódtak a hétköznapi élethez, természet fölötti síkon is. Ekkor Dániel bölcsén és értelmesen felelt Ariuknak, a király testőrség fejének, aki kiment, hogy megölesse a babiloni bölcseket. És azt mondta Dániel, vagy igen, Dániel, miért a kegyetlen a parancsolat királytól, akkor Ariuk elmondta a dolgot Dánielnek. És bement Dániel, és kérte a királyt, hogy adjon neki egy kis időt, time, hogy megjelentse az értelmet a királynak. Nagyon sokszor lesz ilyen a jövőben. Olyan változások lesznek történelemben, politikában, egyházban, hogy időt kell kérned, hogy Isten szóljon hozzád. Dániel Isten kereső ember volt, rögtön tudta a szelleme, hogy időt kell kérni, tudta a szelleme, hogy kell Istenhez menni, tudta, hogy Isten válaszolni fog neki, tudta, hogy most, ha ezt nem csinálja meg, akkor kinyírják a barátaival együtt. Vannak olyan helyzetek, amikor Isten rákényszerít téged, hogy Isten akaratát értsd meg. Isten tervét értsd meg. Lesznek helyzetek. Nem élhetsz úgy, mint egy hétköznapi ember, aki nem törődik semmivel, hanem csak a hétköznapi dolgokkal, meg hogy az abrak legyen az asztalon. Szóval Dániel is azt mondta, figyeld ezt az imát. Akkor Dánielnek megjelentették a titok éjjeli 17-es bocsánat. És Dániel hazament, és elmondta a dolgot Ananiásnak, Misaelnek, Azáriásnak, a három barátjának, mert ugye ő bölcsember volt, és bölcsemberekkel vette körül magát. Dicsőség az Istennek. Nem látsz olyat a Bibliában, hogy bölcsemberek ne lettek volna bölcsemberekkel közösen. Nem látsz profétákat, akik egyedül voltak, csak mindig voltak proféta iskolák, akik együtt nevelkedtek. Nem látsz olyat, hogy Pál apostol egyedül szolgál. Mindig vannak mellette szolgálók, akik segítik őt. Nem látsz olyat, hogy Jézus egyedül szolgál. 12 tanítványa van. Halleluja. Akkor Dániel elment, a három társának elmondta, és kérjenek az egek istenétől. Az egek istenétől. Ez pontos fordítás, mert így írja a Héber, többes számban van az egek, mindig. Tehát amikor szólnak arról, hogy milyen az ég, akkor mindig többes számban kell mondani ezt a zsidóknak. Érted? Halleluja. Irgalmasságot kapjuk a titkok megfejtésére, hogy el ne vesszünk Dániel és az ő társai, a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelentették a titok éjjel látásban. Áld-e akkor Dániel az egek istenét? Szól a Dániel és azt mondta, áldott legyen az Istenek neve örökkön örökké, mert ővé a bölcsesség és az erő. Ővé a bölcsesség és a hatalom. Ővé a bölcsesség és a hatalom. Látta Dániel, hogy hatalom kell, és bölcsesség kell. Bölcsesség kell, hogy hatalmat kapjon. Hatalmat arra, hogy kormányozzon. És a álom megfejtésével bekerüljön egy olyan szintre ebbe az egész társadalomba, hogy ő irányít majd, és nem Nabukodonozor. Mondj el egy álmot. Ámen. Mondj el egy álmot. Halleluja. Halleluja. És azt mondja Dániel. Áldott legyen az Isten neve örökön örökké, mert ővé a bölcsesség és a hatalom, az erő. És ő változtatja meg az időket, az időknek részeit. Ő dönt királyokat és tesz királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek, tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély, elrejtett dolgot. Tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Neked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és hatalmat, erőt adtál nekem, és mostan megjelentetted nekem, amit kérnünk tőled kell, mert a király dolgát megjelentetted nekünk. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Elmegy, és elmondja Dániel, hogy mi ez az egész dolog, elájul Nabukodonozor, hátraesik, és aztán pedig nagyon boldog. Gondold azt el, hogy azt mondja Dániel, hogy ha van bölcsességem, akkor belátok az időkbe, a politikába, és abban a sorsba, amiben én vagyok. Ha belelátok ebbe az egészbe, akkor én el tudom magamat helyezni, és nem bizonytalan faktorban vagyok, hanem tudom, hogy mi az én szerepem ebben az egészben, ebben az egész kócerájban. Isten ugyanúgy elhívott téged, hogy láss a politika mögé, láss a közélet mögé, láss az egyház mögé, láss a saját sorsod mögé, hogy milyen erők mozgatnak téged, a bölcsesség, vagy valami más. Amen. Mert hogyha van bölcsesség, azt mondja Dániel, akkor van hatalom. Tudod, mit mond ezzel Isten? Ha Isten ad neked bölcsességet, hatalmad lesz az imádban. Hatalmad lesz bizonyos dolgokat megváltoztatni. És belelátsz az időkbe, időszakaidba, és tudod, hogy mi folyik nálad. Nem a Indexről, Origóról, vagy a HVG-ről tudod, hogy mi folyik a világban, hanem tudod, hogy a mögött, a világ mögött mi folyik. Mert az, amit olvasol a HVG, Index, Origóban, azt tudod jól, hogy az fake. Fake news. Utána az történik, hogy akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott neki, hatalmat adott neki Babilonnak egész tartománya fölött, és a babiloni összes bölcseknek előjárójává tette őt. Hallod? Fölemeltetés. Ha jön a bölcsesség, az mindig fölemel. Azt mondom, a menny, az életed, a sorsod arra van elhívva, hogy előre léptessenek. Te arra vagy elhívva, hogy előre léptessenek. Te arra vagy elhívva, hogy előre léptessenek. Lajos, ez nem siker, ez nem a sikerről beszélsz. Ember, arról beszélek. Amen. Ha nem akarsz sikeres lenni, akkor menj haza. Ülj be a szobába, nézd a tévét, TV2-t, vagy a RTL klubot. Amen. Miért vagyunk itt? Hogy egyről kettőre jussunk. Amen. Dániel mit csinált? Nem azt mondta, nem, én nem akarok oda menni. Félek a pénztől, távozz tőlem, sátán, mamon szelleme, a rapakakikapar roborobó. Hanem azt mondta, hova üljek? Hova üljek? Mert tudta jól, ha ő oda beül, akkor a három barátnak megvan oldva a dolga. Ha oda beül, akkor Isten bölcsessége vele lesz. És akkor ő megint látja az időt, de már ő szól bele az időbe. Már nem a Nabukodonozor irányít, hanem ő irányít. Dicsőség az Úrnak. És a vele lévő jó kegyelem, mert tudta jól, hogy ebben a helyzetben a legjobb pozícióban lesz, mert ővé az egyik szék, ahol az egész országot tudja irányítani. Ővé az a szék. Oké, Lajos, én nem kerültem parlamenti képviselőnek, már megint jönnek a kifogásait, én meg vagyok kifogásolás kezelőd, mint egy jó kócs. Mostában nem annyira jól mennek a dolgai, mit csináljak, összevesztem a főnökömmel, figyelj, ha van bölcsességed, akkor meg fogod tudni. Ha van bölcsességed, tudod a következő lépést. És ha van bölcsességed, a bölcsesség trónra fog ültetni. Akkor király fölmagasztalta Dánielt, és Dániel kérte a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednegót, a barátait rendelje a babiloni tartomány gondviselésére, Dániel pedig a király udvarában volt. Halleluja. Na most jön a fekete leves. Nabukodonozor király csináltatott egy arany állóképet, magassága 60 sing, szélessége 6 sing, felállította azt a dura mezején Babilon tartományában. És a király egybegyűjtötte a fejedelmeket, helytartókat, kormányokat, bírókat, kincstárnokokat, mindenkit, apraja falvát, mindenkit, a törpéket, mindenkit, és azt mondta, hogy az, aki nem hajol meg ez alatt a jól dicséret, ott a dicséret is volt közben, síp, nád, hegedű, minden, bőgő, minden volt, dicséret, meghívták a legújabb dicsőtövezet, zenekart, és azt mondta, hogy ha nem hajoltok meg az arany állókép előtt, akkor mindenkit megölünk. Aki pedig nem borul le és nem imádja, vettessék az égő tüzes kemencébe. Erre meghallott ez a három srác, Sidrák, Misák, Abednego, hogy a király ezt az arany állóképet felállította, és ők azt mondták, ők nem fogják imádni. Ahhoz, hogy Dániellel együtt dolgozzon ez a három ember, ahhoz egy nagy kihívást intézett Isten. Nem értékelték volna Dánielt, ha most nem mennek bele ebbe a slamasztikába. Ugyanis ők azt mondják, hogy nem fogjuk imádni Istent, ezt az állóképet, ezt a hamis Istent, és a kijelentés és a csoda mindig azért jön, hogy rajtad keresztül le legyen leplezve, melyik az igaz Isten és melyik a hamis Isten. Minden csoda azért jön, hogy rajtad keresztül le legyen leplezve, hogy melyik az igaz Isten és melyik az valódi Isten és melyik a hamis Isten. Az a valóság Istene és a hamisság Istene le legyen lepleződve, Isten dicsőségére. Tudod, ezt a három embert nem olvasom föl, bedobták a tűzbe. Amikor tűzbe vagy, úgy érzed, hogy nagyon nagy baj vagy, nagy bajba vagy, tudd meg, hogy ők, nekik annyira izzott az a tűz, hogy azt mondják, hogy még jobban beizdította a Nabukodonozor, hogy a legkomolyabb tűz legyen bent. Ez olyan, mint amikor, ha voltál már egy ilyen nagy acélt készítő szégnél, akkor láttad azt, hogy szinte már fehér volt, annyira hős, meleg volt, forró volt az a tűz. Szinte már fehér volt. És gondold azt el, hogy ez a három ember bemegy oda. Bemegy ez a három ember, és tudja jól, hogy Isten vele lesz, mert ő dönt királyokat. De vannak helyzetek, amikor a körülötted lévő helyzetekben az álmok báványá válnak. Vannak helyzetek, amikor a politika az álmokat báványá teszi. És vannak helyzetek, amikor a hívők az álmaikat báványá teszik. Vannak helyzetek, amikor szolgálók az elhívásokat báványá teszik. És vannak helyzetek, amikor a pásztor báványá teszi a gyülekezetet. De van olyan helyzet, amikor a pásztor teszi báványá. Van olyan, amikor te a feleségedet, férjedet teszed báványá. Vannak ilyen helyzetek. És akkor van a kihívás előtted, hogy ki előtt borulsz le. A nejed előtt, vagy a férjed előtt, vagy a gyereked előtt, valakinek a báványa a gyereke. Megszületett. És mint az orosz királyba, fölteszi a Facebookra, tadá, megszületett az új oroszlán, a törzsünk új tagja. Imádjuk és magasztaljuk őtet. Ez nem volt itt játék náluk. Eltelt haraggal a király, az elváltozott az orcája, kicsit ideges volt. Ha ott lettem volna, nyugodjál le, mert lenyugszol. Megijedt, és ijedtve felkelt, és azt mondta a társasainak, mikor bedobták őket a kemencébe, megkötözve, a tűz közepében megkötözve, nem három férfiút vetettek oda a tűz közepébe? És feleltek, és mondták neki a királynak, bizonyára, ó király. És felelte, és mondta, én négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem nincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami Istennek fiai. Ahhoz, hogy átmenj a tűzön, ahhoz, az kell, hogy bevállalod, hogy Isten veled lesz. De nem csak veled lesz Isten, hanem a Krisztus ott fogja majd a kezedet. De nem erről akartam beszélni, hanem amikor átmegyünk ezeken a tüzeken, akkor tudd meg, hogy azért mész át a tűzön, hogy megmutassa Isten, hogy Isten veletted van. Tehát muszáj demonstrálnia Istennek az emberek felé, a rokonait felé, a barátait felé, a politika felé, a közélet felé, hogy veled vagyok. Ezért kell a bölcsesség. Nem csak azért, hogy te megmutasd majd magadnak, hogy Isten velem volt, nem. Mások miatt, hogy megszégyenüljön a hamis Isten, a materializmus, a hitetlenség, a dualizmus, minden olyan dolog, a liberalizmus, bármilyen politikai irányzat, megszégyenüljön, hogy Isten hatalmasabb, mint a politika, mint a közélet, mint a stílusok, mint a világ szelleme, mint a világkorszaknak az idomítása. Sokkal erősebb Istennek a szelleme. Mondj erre egy áment. Ott van ez a negyedik ember, Krisztus, és fölkelt az ágyból, gondolom ideges volt. Hogy négyen vannak? Hát a hármat se tudunk elpusztítani. Erre még negyedik lesz? Igen, ott volt bent Krisztus velük, mert demonstrálni akar Dániel miatt. És át kellett menni a három gyereknek, azon, amin Dániel is átment, mert Dániel óriási terhet kapott, hogy meg kell kapni a látomást, 100% tűpontosan, és meg kell magyarázni 100%-ra. És ez a nyomás, ez a teher, ez a kenet szerhe, ez működött rajta. De most át kellett menni a három fiúnak is, azon, hogy átmenjen rajtuk az a hit, és az az isteni bizonyosság belül, hogy Isten elkezdte Dániellel, és végezni fogja, csak maradjanak mellette. Mert Isten vele van Dániellel. Krisztus miatta ment, Dániel miatt is bement oda, hogy megmutassa a dolgokat. És mi történik utána, amikor kijön, akkor elkezdi imádni Nabukodonozor azt az Istent, akit imádnak Dánielék. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a befolyásod olyan hatalmas lehet egy ember életére, hogy nem is gondolnád. Nem tudod, hogy azzal, hogy te hitben kitartasz, és sziklaszilárdad meggyőződéseidben megállsz, hogy hány emberrel vagy hatással, csak nem mondták ki. Csak nem mondták ki, de otthon elkezdtek imádkozni. De otthon mégis Istenhez fordulnak. De amikor baj lesz, biztos, hogy Istenhez fognak fordulni, és téged fognak fölhívni. Hányszor ilyen volt? Hány ilyen van ebben az évben, hogy elmondtad, hogy érdekes módon, amikor baj volt, akkor mindig fölhívtak. És megkérdezték, hogy mit tegyünk. És te pedig imádkoztál, és a héten is volt egy ilyen, valaki bizonyságot tett, és aztán pedig meggyógyult az a dolog. Amen. Amen. Ez a héten is volt egy ilyen valaki, egy lány, egy asszony életében lány volt? Lány? De Zsuzsának a lánya? A férje. Férjét imádkozott valaki telefonba, és meggyógyult. Dicsőség Istennek. Szóval ott tartunk, hogy a bölcsesség, annak egy olyan hosszú távú üzenete van, hogy reakciókra ad majd választ. És te nem tudod, hogy holnap milyen tűzön fogsz átmenni. De ha bölcsességed van, akkor te tudod, hogy az időket, időszakokat Isten tartja a kezébe. Általad, a te bölcsességed által. Hogy már úgy tudsz imádkozni, te tudod a következő lépést. Mert a bölcsesség belül erőssé tesz téged. A bölcsesség belül nagyon erős emberré tesz, mert átalakítja majd azokat az akadályokat, tudod jól, mert azért jön a bölcsesség, hogy kezelje az akadályokat, a tüzet, stb. Amen? Egy dolgot kér tőled Isten, hogy az elméd csodákban gondolkodjon. És várd azt, hogy Isten fog téged használni. Várd azt, hogy az elméd igenis nem csak abban gondolkodik, hogy hétköznapi bölcsességgel majd egyről a kettőre jutsz, hanem hidd azt el, hogy igenis, úgy, mint a többi szent a Szentírásban, neked kell egy olyan várakozás, egy olyan gondolkozás nyitottsága, hogy Isten csoda által is tud az életemben cselekedni. Ha nem működik a bölcsesség az emberi, akkor majd átváltok a mennyi bölcsességre. Mondj erre egy áment. Csak légy kész arra, hogy megtörténhet veled a dolog. Halleluja. Figyelj, menjünk a kezdetekhez, vissza az eredethez, gyere velem az egy Mózeshez. Az egy Mózesben az ember teremtésével kapcsolatban szeretnénk neked valamit mutatni. Egy Mózes ember teremtése. Mondd a 26-os verszakban, egy Mózes 1:26. Nagyon fontos, amit mutatok neked. Mondd a Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Itt mond itt az Isten? Hogy hozzuk elő az emberen azt, akik vagyunk. Ez olyan, hogy amikor régen volt a polaroid, emlékeztek, készülék? Megnyomtad a polaroidot, és akkor amit lefényképeztél, azonnal ott volt, kicsit vártál, legyezted, és ott volt, és fantasztikus érzés volt, hogy nem kell elmenni és várni, hogy előhívjuk a fényképet, hanem ott volt. És amikor Isten azt mondja, hogy a képünkre és a hasonlatosságunkra többes számba teremtsünk embert, akkor azt mondja, hogy hozzuk elő ezt a polaroid képet, akik vagyunk, és tegyük rá az arcára, és amikor látja valaki Ádámot és Évát, Ádámot először, akkor lát bennünket. Érted? Ezzel kezdi a teremtést Isten. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten mivel kezdi? Hogy Istenre hasonlítunk, és azért hasonlítunk, mert a képünk hasonlít rá. Tehát te úgy nézel ki, mint Isten. Én úgy nézek ki, mint Isten. Ez kajak igaz. Tehát Istennek van orra. Oké, menjünk tovább. Megállok, nem megyek tovább. Nem megyek tovább, mert itt leakadt a tű, az megakadt a lemezen. És mi a második mondata Istennek? Hogy uralkodjék. Ez az uralkodás szó, ez egy nagyon brutális szó. Azt jelenti, hogy uralkodik, hatalmat gyakorol valaki felett, rendelkezik valami, vagy valaki felett, dominál. Uralkodóvá tesz, rendelkezési jogot kap, tapos, meghódít, leigáz, kényszerít, megszerez. Hódítóvá tesz, meghódítat valakivel valamit. Erős a kifejezés? Teljesen megrendültem, amikor ezt tanulmányoztam. Hogy amikor arról beszélünk, hogy bölcsesség, akkor, és Isten akarata, akkor Isten akarata mögött az ő hatalma van, előző héten vettük. Hatalmat kaptunk arra, hogy Isten fiává legyünk. Hatalmat kaptunk arra, hogy Isten képére, hasonlatosságára legyünk. Amen? Visszafejtem. Tehát azt mondja Isten, hogy én nem vagyok ideges attól, hogy ők átvegyék bizonyos szinten az én hatalmat a Földön. Itt vagy? Mert tudja jól, hogy egy olyan ellenség van kint, akivel nem lehet békét kötni soha. Olyan erővel kell neked a dolgokat megragadni és továbbvinni, amilyen erőre nem is gondoltál, hogy olyan erővel kéne megcsinálnod. Tudod, mit mondok neked? Hogy Isten azt mondja, az a szó, ez a héber szó azt jelenti, hogy rádá, egy szóban van ez az egész gondolat. Rádá, mondva, mint rádá. Azt mondta Isten, menj és rádázz. Menj és rádázz. Menj és tapos. Lajos, ez egy mély gondolat. Egy kicsit erőszakos vagy. Nem úgy gondolod, hogy ez tévútra visszad a gyülekezetedet? Testvérem, ha Isten így gondolkodik, akkor én inkább oda megyek fel, ahol ő van. És nem hozom le oda, ahol én vagyok. Mert én lehet, hogy egy olyan hajlamú ember vagyok, aki bocsánatot kérek azért is, hogy élek. És ha valahol bemegyek, akkor nem bocsánatot kérek, hanem meghajolok, hogy elnézést kérek, hogy elnézést, hogy itt vagyok. És ha elmegyek a McDonald'sba, és azt kérdezik, mit szeretnél, elnézést, hogy én szeretnék valamit. De mit szeretne, Uram? Amit akar, mert én nem akarom, hogy az én akaratom megvalósuljon, hanem csak a maga akarata. Legyen meg a mennyben is. Amen. Tehát amikor én bocsánatot kérek azért, hogy létezek, és bocsánatot kérek azért, hogy bemegyek a McDonald'sba, és bocsánatot kérek az eladótól, hogy én ott vagyok, és én vagyok, még azért is bocsánatot kérek, hogy létezem, akkor baj van, mert Isten nem erre teremtett bennünket, mondjál egy áment, hanem arra, hogy radázzál, hogy tapossál bizonyos területeken. Azt mondja, hogy Lajos, akkor mind a feleségem órán? Nem a feleségem órán lapossál, meg a ne a fogál, mert az drága lesz, hanem azokon a területeken, amire Isten elhívott, hogy használd a talentumodat. Amen? Figyelj, uralkodj, hatalmat gyakorolj. Rendelkezési jogot adok át neked. Ja, így mondja az ige. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, barmokon, mind az egész földön, a földön csúszó mászó, mindenféle állatokon. És teremté tehát az Isten az embert az ő képére. Isten képére teremté férfiúvá és asszonyát teremté őket. És mi a harmadik? És megáldá őket. És azt mondta Isten, szaporodj, sokasodj, töltsd be a földet, és hagyd birodalmad alá, és uralkodj. És itt megint egy szó szerepel, ez az uralkodás, ez is ugyanúgy, egy teljesen más oldalról, de ez is szintén egy uralkodást jelez. Nem jelez, ez az. Tehát mondom neked, hogy mi a helyzet. Az első a kép, a másik az, hogy kormányoznod kell, és a harmadik pedig az áldás. Ez a három az, ami a bölcsességnek mindig három fundamentuma lesz az életedben. Te tudod, hogy azért vagy bölcs, mert Isten képére vagy teremtve. Lajos, miért fontos ez? Mert az, aki vagy, amiatt vagy áldott. Ami miatt áldott vagy, nem az, amit teszel, hanem aki vagy. És azért vagy áldott, mert Isten megteremtett téged, hogy áldás alá kerüljél. Alanyi jogon jár, mint az a picike családi pótlék. Hidd azt el, hogy amit itt leírt Isten, ez Ádám és Évának a terve, a te terved is. Milyen volt az Éden? Lajos, beszélj erről egy kicsikét, engem érdekel. Oké. Édent úgy lehet apostrofálni, vagy definiálni. Éden volt a mennyből lejött menny. Az Éden volt a menny. Az Édenben nem volt bűn. Éden volt Isten trónja. Édenből volt az irányítás, elméletileg. Azt akarta Isten, hogy Édenből induljon ki Ádám és Éva, menjen el ezzel az áldással, ezzel a fölhatalmazással. Magyarázd Lajos, hogy mi az áldás? Anyagiról beszélsz, ugye? Ugye most őket bátorított, hogy anyagiba legyenek benne, azzal foglalkoznak egész anyagi áldásban. Tudom, hogy erre gondolsz. Igen, erre gondolok. És nem erre gondoltam egyébként, hanem arra, hogy menj el azzal az erővel, ami van, az áldás, az egy erő, felhatalmazás, ahol átok van, ott áldást hozzá. Az áldás azért van, hogy az átok lecserélődjön áldásra. Jézus Krisztus átokká lett a kereszten, hogy az ő átoka áldásá legyen, értünk, Jézus nevében. Csere! Az ember arra van, hogy ahol pusztaság van, ott éden legyen. Ádám ezt odaadta a sátánnak. Azzal, hogy ő azt mondta, hogy engem nem érdekel, hogy Éva mit csinál, nem érdekel, nem kormányzom a házasságomat, nem kormányozom az édent, és nem azt sem, amit Isten akar, ezzel teljesen átjátszott a sátán kezére az egész földet. És jövünk mi, és a feladatunk az, hogy új Ádámként, pontosabban utolsó Ádámként, Krisztusban újjáépítsük azt, amire elhívott ott Isten bennünket, hogy menjünk és radázzunk, menjünk és hozzuk az Istennek a baráját, az az áldását, hogy hajoljunk le emberek felé, és emeljük fel őket, hogy hozzuk ki őket abban a gondolkozásból, ami átkozott gondolkozásmód. Ennél jobb evangélium nincsen Isten dicsőségére. Jézus ezért jött, hogy te és én Isten emberként, pontosabban Isten képű emberként megváltoztassuk a világot. Mi van akkor, hogyha te nem hiszed el, hogy ez a te feladatod? Nem fog bölcsesség jönni, mert a bölcsesség mindig a kormányzásra jön és az irányításra jön. A bölcsesség mindig arra jön, hogy bizonyos dolgokat irányításod alá kerüljön Isten dicsőségére. És mi van, hogyha eltévedünk ebbe az irányításba, akkor eltévedünk. Menjünk tovább. A dicsőség az Úrnak. Halleluja. 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 Hogyan tudod behozni, és hogyan tudod felszabadítani a kormányzást, az Isten képűségbe vetett hitet, illetve az áldásnak a munkáját? Elmélkedés. Mondj velem együtt, elmélkedés. Az elmélkedés az a szuper stráda, ahol Isten hullámai megindulnak. Isten hullámai megindulnak. Az ember arra van teremtve, hogy gondolkozzon. Gondolkozzon. Arra van megteremtve az ember, hogy az újjászületett szelleme, hogy gondolkozzon. Arra van megteremtve az ember, hogy lásson és gondolkozzon. Azt mondja a Efézus 1-ben Pál, hogy fénnyel teljen, világossággal teljen meg a szellemetek szemei, hogy megértsétek, mi az elhívásotok, megértsétek, mi a hatalmatok, mi a reménységetek, mi az Istenben lévő örökségetek. Tehát ez úgy van, hogy amikor elkezdesz elmélkedni az igén, akkor Isten ad egy fényhullámot a mennyből, és ez a fényhullám, ez láttatja azt, ami a tied, aki vagy. Amikor te hiszel, akkor azért tudsz hinni, mert láttad előre azt, amiben fogsz hinni. És azt tudom neked mondani, hogy minden olyan dolog, ami az elmélkedésről szól, az azért van, hogy az akadályokat megváltoztassa. Van egy definícióm erre. Amikor lehetetlennel nézel szemben, ha Isten igével elmélkedsz, akkor megkapod a választ a megoldásra, és a lehetetlent lecseréled a lehetségessel. Mert Isten igével gondolkodni annyi, mint Istennel gondolkodni, és Istennél nincs lehetetlen. Minden lehetséges neki. Még egy definíció, mi az elmélkedés? Az elmélkedés felgyorsítása annak, hogy a hited gyorsabban célba érjen. Várt választ vagy eredményeket. Felgyorsul a szellemi életed az elmélkedésen keresztül. Felgyorsul a siker felé való utad. Halleluja. Amen. Mindig a megtérés munkája az elmélkedés révén adatik meg. Több szó van a görögben is az ismeretről. Van egy olyan szó, amit a héberből vettek át, ez a megismerés, ez olyan, mint amikor két személy egyesül szexuálisan. Ez a megismerés. Ezt használja Isten megismerésére a görög is. Hogy megismerem Istent, annyira egyé leszek, hogy egyé válok. Korintusban használja Pál ezt, hogy összeragadtok, aki az Úrral egyesül, egy szellemű vele. De van egy más típusú megismerés is a Bibliában, ez pedig, amikor a Szent Szellem, ez csak az Új Szövetség érti, a Szent Szellem, mint egy, amikor egy sötét szobába a fényt felkapcsolják, nagyon gyorsan megy a fény, ez a fény, ez beárad az ember személyiségébe, kikerüli az elméjét, a tapasztalatait, a rokonságát, a munkahelyi problémáit, hogy a elvesztegetett időit, vagy a veszteségeit, meg a problémáit, depresszióját, keserűségét, magányát, ez a fény bejön a szellemedbe, és látsz, és értesz, és ismereted van. Ez a fényt a Szent Szellem csinálja, ezt úgy csinálta az Új Szövetség direkt, a bárány vérén keresztül, hogy nagyon gyorsan az információ eljusson hozzád. Mert nincs ideje sokszor Istennek azzal, hogy 10 éven keresztül tanítson bizonyos dolgokra, nagyon gyorsan el kell juttatni, mert a megoldást azonnal meg kell valósítania Istennek. És érted, csinálja ezt a felgyorsított dolgot, hogy olyan gyorsan adja a kijelentést a Szent Szellem, hogy nem is tudom megmutatni így ezzel a csapással, nagyon millisekundum alatt, vagy nem tudom milyen nanoszekundum alatt, hogy bemegy az a kijelentés, az ismeret, és jön egy világosság az életedben. Ez az ihlet. Ez az ihlet. Hogy amikor ihleted van Istentől, Isten bele leheli a szellemedbe azt, amit akar mondani, bele fújja a szellemedbe, és a felfogó képességet pedig a benső emberben realizálja, és elkezdi úgy érezni azt a mindenét, Isten valamit mondott most nekem. Ez az első szinten, amikor fiatal keresztény vagy, még ilyen nagyon csendes hullám. Nagyon-nagyon-nagyon lassan jön. Úgy olyan, mint egy film, ami le van lassítva. Mert még nem gyors a felfogó képességed. Nem ismered a Bibliát, nincs bibliai világképed, nem ismered jól az atyát, nem bízol jól az atyába. De mégis szól a fiatal keresztényeknek is Isten. Sőt, sokszor azért szól jobban nekik, vagy azért tudnak csodákat tenni fiatalon, mert az idős keresztények leszoknak arról, hogy csodába gondolkodjanak. Mert még gyermeki a hitük, gyermeki az életük. Most mi rágós, régi, avas keresztények, távol álljon Jézus nevében, dohos keresztények, tehát mi, ha leszokunk arról, hogy ezt a fényt, ezt az isteni inváziót, a szellem invázióját, a szellem behatását, hogy erre leszokunk, akkor egyáltalán nem figyelünk arra, hogy mi az Isten akarata. És amikor nem figyelsz, hogy mi az Isten akarata, akkor mindig mellőződ az Istent, a szellemet, az igét, mert az ige és a szellem mindig együtt mozog, és mész a te saját akaratodba. És persze imád életed van, persze keresed Istent. Dániel, halleluja, most nagyot halleluja, ámen, én is olyan vagyok, mint Dániel, és együtt mondjuk, ámen, halleluja. De nem hallod Isten. Jó, kinevettétek magatokat? Jó, várjuk még, mert tényleg abba hagyom, ha akarod. De Isten hangját és Isten akaratát egyáltalán nem akarod, vagy mellőzöd, vagy engedetlen vagy az Isten akaratával szemben. És így éled le az életedet, hogy távolodsz. Sose felejtem el, két bizonyságot is hallottam ezzel kapcsolatban. Az egyik, valaki mondta egyik ima alkalmon, hogy volt egy prédikátor, aki felszállt egy repülőgépre, és kérdezte a pilótát, hogy átcsekkolt-e a gépet, de már felszállt. Mondta, hogy nem csekkoltuk át, hát nem tudom miért, valami kifogás mondott. És mondta, hogy ezt most komolyan mondott, hogy nem csekkoltod át az összes pontot? Nem, azért, és mondott valami kifogás. És mondta, akkor szállj le. Hát hogy szálljak le? Úgy, hogy a belsőben érzem, hogy szállj le. Hogy a belsődben érzem? Mert én nem fogok meghalni, mert a bensőben azt érzem, hogy menjünk vissza és szállj le. Visszavitte a repülőgépet és leszállt. A hit is olyan, mint ez a checklista. Ki kell csekkolni. Isten akarata megvan, oké, keresem a Szent Szellem jelenléte, oké, az Isten ígét olvasom, oké, checklista. A bensődben, hogy ez a checklista működik, hogy kell felszállni és a hitben működni, akkor a bensődben olyan egyre gyorsabb és egyre hangosabb hullámok lesznek, amit te majd rezonálsz, és akkor majd igent vagy nemet tudsz mondani ezekre a rezonanciára. Hogy mondom azt el neked, hogy ez a kezdeti dolog, ez Ádámnál működött, ez volt a kezdeti, a sajátossága Ádámnak, hogy Istennel járt, Isten eljött többször neki hozzá, beszélgettek együtt, és ez az eredeti. Az Isten akaratának a tudása, ez az eredeti. És te is tudod Isten akaratát és hangját hallani. Mert Isten erre tervezett. És mondok itt valamit, ami fantasztikus. Mindjárt mutatok egy igét is ezzel kapcsolatban, kettőt. Hogy amikor Isten szól hozzád, akkor nem agresszív. Ezt ide lejegyzeteltem. Nem megalázó. Ez a hang. Ez nem törvénykező. Ez nem egy drasztikus reket hang. Nem tolakodó. Nem bábáskodó. Nem sértő. Nem ellenséges, és nem rossz indulatú. Ez a hang benned nem droidot csinál belőled, hanem kihozza belőled, ami a szívedben van. Erre a hangra mondhatsz nemet és igent. Erre a hangra mondhatsz nemet és igent, a vetetésre, Isten akaratára. Ez nagyon fontos, testvérek. Azt írtam ide föl. Isten részéről a saját gondolatát, amikor átadja, akkor át akarja adni a saját kreativitását. Mert ő, amikor gondol egyet, az megvan. Ó, Lajos, még egyszer. Héberül úgy van az ige, héberül, hogy dávár. Ez a héber szó. Ez a héber szót használják a fogalomra és a dolgokra is. És akkor Isten azt mondja neked, hogy lesz egy széked, akkor az a szék készen van a fejébe, a szívébe, meg lehetséges, hogy valamelyik depóba. Csak még nem került el hozzád. De amikor ő kigondolja, hogy neked lesz egy széked, akkor az megvan az ő szívébe, és ott teremti meg, ahol akarja. És amikor Isten beszél veled, a teremtő beszél, átad, figyelj, akkor nem csak hogy szavakat ad, történetek, nagyon fontos a történetek a Bibliában. Gondolkozz rajta, elmékedj, hogy folyamatosan ezek képszerűen bemenjenek az életedbe a sok kép, sok történet. Ezért történet alapú a Biblia. Miért történet alapú? Miért? Miért nem iskola alapú? Hogy A pont, hidd el, hogy Jézus él. B pont, Jézus mondja, B pont, sokat tanulj Jézusról, olvasd majd a könyveket, és utána C ponthoz el tudsz majd élni. C pont, és akkor D pont, D, V, Z, Z, W, X, Y, Y. Nem ilyen. Képek. Miért képek? Mert nem lehet megváltoztatni egy embert képeken kívül. Azt mondja, Lajos, mondja erre igét az Új Szövetségben. Azt mondja az ige, azt idézi Péter, azt az igét Joelből. Látomásokat és álmokat álmodnak, és prófétálnak. Mert azért, mert különben, ha prófétai szellem nincs, akkor a szellemed nem, nincs inspirálva. Ha nincs a látás, látomások mezén a szellemed. Lajos, de hát mostanában én nem nagyon kaptam látomásokat, nem is akar látomásokat kapni, először az igét szeresd meg. Ha ráépítesz a kősziklájára és mélyreásol, akkor van szerencséd. Ha homokra építesz, akkor te emberi eszközökre, a pszichédre, a lelkedre, a fantáziádra, a saját magad lelkére építesz. A homok az a lelket, az emberi dolgokat, a földi dolgokat jelenti. De amikor a kősziklájáról van szó, az pedig Krisztust jelenti. És van két kapu, ami harcol egymással. A Máté 16-ban azt mondja Péternek, ennek a furcsa embernek, Péter nagyon komoly ember lehetett, ez a Péternek azt mondja, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalmat az egyházon. És Pálnak pedig azt mondja Isten, hogy kapu nyitatott az igének, de az ellenség is sok. És hogy ezt a kettőt összeteszed, akkor két kapu harcol egymással. A pokolnak is van kapuja, a pokolnak is van fegyvere, de azt mondja az ige, hogy az igének is van kapuja, és ha megnyílik az ige kapuja, akkor mindig le tudja tolni az ördögnek a kapuját. És ebbe a harcba állsz te is, hogy folyamatosan a te kapudba megnyílt a kapu. Milyen kapu nyitatod meg? Nem csak a szellemvilágban, hanem Pálban is megvan nyitva a kapu. Megvan nyitva a kapu arra, hogy megtörténjen. Magyarázd, Elizeusnál. Azt mondja az úr neki, hogy figyelj, mondd azt nekik, hogy megnyitom az egek ablakát. Aki elhiszi, az gazdasági helyreállásban fog visszajönni. És mit mondott? Azt mondta egy főember, hát ez lehetetlen. Igen, meglátod, de nem eszel belőle. Meglátod, de nem eszel belőle. A kapuk meg voltak nyitva. Sőt, a Malakiásnál azt mondja az ige, ha pénzzel kapcsolatban jó a hozzáállásod, akkor megnyitom neked az egeket. Áldást bocsátok rád, és megdorgálom a kártevőt. Ez mit jelent? Az egész életedben dorgálom a kártevőt. Egész életedben állandó rehabilitációban leszel benne. Mert nyitott a menny. Ahol nyitott a menny, ott jön az áldás, és jött a kártevőírtás, csótányírtás, patkányírtás. Sok itt a patkány. Halleluja. Tehát visszatérve. Amikor a szellem jön a szellemedre, akkor érezni fogsz egy vonzást. Vonzást fogsz érezni. Mert Isten szelleme olyan, mint a mágnes. Hogy arra menj, arra fordulj, amire akar a szellem. És képeket fog adni neked Isten. Képzeteket. Képzelő erőt szabadít föl téged, benned. Az elmélkedés egy folyamat átadása. Elindul egy folyamat benned, amit Isten fog kibontani. Nagyon mélyebben. Azt mondja a Példabeszédek 15-24. Az előrelátásnak az erejét fogja adni Isten. Ezt a két ígét figyeld, na, ami oda föl. Tudom, hogy most föl fogod nézni, és akkor direkt elolvasod, hogy ne nekem igazad, de ide nézd, ez a kettő ígére, most ez a lényeg. Fölfelé vezet az élet útja. Fölfelé, a mennybe. Az előrelátó embernek. Az előrelátó embernek. Az előrelátó ember az a bölcs ember, ez a bölcsességnek az egyik unokatestvére. Példabeszédek 16-22. Az élet forrása az embernek saját előrelátása. Miért mondja az élet forrása? Mert az előrelátás egy folyóba visz be téged, ez a bölcsesség szelleme, és ahogyha elkezdesz abban úszni, ebben a folyóban, ebben az áradásban, ebben a hangban, elkezdesz úszni, az az élet folyója. A bölcsesség tiszta. Mondjad, a bölcsesség tiszta. A bölcsesség tiszta. A bölcsesség szent. A bölcsesség Istentől való. A bölcsesség Isten akarata. Halleluja. Halleluja. Ó, halleluja. Halleluja. Isten akaratával összhangban lenni, csak elmélkedés révén jön létre az ember személyiségében. Csak elmélkedés révén. Amikor nincs helyes elmélkedés, akkor például az történik Izraelben, hogy átmennek az ígéret földjén. 12-en. 12 prédikátor. Átmegy az ígéret földjén. Átmennek. Visszajöttek és hozták azt a hatalmas gyümölcsöt. Erre azt mondta 2 millió embernek, vagy 3 milliónak, nem tudom, nem voltam ott, 2 vagy 3 millió embernek, hogy nem mehetünk be. Az nem a miénk. Nézd meg, mit mondanak? Felemelte a szavát az egész gyülekezet, és sírt azon az éjszakán. Egész éjjel sírtak. Mindjárt zúgolódtak Mózes ellen, Áron ellen, érdekes, megtalálták a bűnbakot, és mondta nekik az egész gyülekezet, vajha meghaltunk, megdöglöttünk volna Egyiptom földjén, vagy ebben a pusztában, vajha meghalnánk. Miért is visz be minket az Úr arra a földre, hogy fegyver által hújjunk el, feleségeink, kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna nekünk visszatérnünk Egyiptomba? Ez a program, ez a test programja, a halál programja. Ahonnan jöttek, úgy gondolkodnak és úgy beszélnek. De Isten azt mondta két kémnek, hogy mondd meg nekik, hogy Isten akarja, kétségkívül bemehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet. Azért van ott ez a kétségeskedés ebbe az igébe, ebbe a hangba, mert tudják jól, mert Isten akaratában voltak, ajaj, jajaj, eddig bemehettünk, de ezután lehet, hogy változtat az öreg. A fater lehet, hogy változtat valamit. Mert lehet, hogy felidegesedik, és lehet, hogy ez az utolsó lehetőségük, ez a tizedik lehetőség, kész, kész. Megtörtént, de őket, ezt a kettő embert, ki volt ez, Káláb és Józsué, ezt bevitte Isten Mózessel együtt, bementek az ígéret földjére. Amen. Aztán hát úgy ment be Mózes, hogy látta, de végül nem ment. Mit akartam ezzel mondani? Azt, hogy azt mondják itt már, odáig megy el az elmékedésük, és a síralmuk, és az elmékedésük, hogy itt meg fogunk halni. Soha nem mondta Isten, hogy meg fognak halni. De mivel nem tanulták azt meg, hogy hitből éljenek a pusztában, nem tanulták meg, hogy Mózes bölcsességét elhiggyék, ezért ideig jutottak, hogy így kezdtek el elmékedni. A legtöbb ember, ha nem akar hitből élni, ideig fog eljutni. A legtöbb keresztény. Halleluja. Mehetek tovább? Gyere velem a végezetül pedig a Józsuéhoz. Józsué könyve. Józsué 1. Három, fölteszed az igét. Köszönöm. A Józsué 1-et először felolvasom egy egyszerű károli fordításban, hogy értelmezd, és elhoztam egy nagyon bővített fordítást, hogy elkezdjünk ezzel, majd a jövő héten is folytatjuk, hogy az elmékedés témáját. Józsué 1. Egy hattól olvasom. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az atyáiknak, hogy nekik adom azt. Mit jelent ez? Te teszed a népet örökösé. Tehát ő kormányzó. 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 Légy bátor erős, mert te teszed majd. Légy bátor igen erős, hogy vigyázz mindent, ama törvény szerint cselekedjél, amely Mózes az én szolgám szabott előtt be, attól se jobbra, se balra ne hajolj el, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. Hogy el ne távozzék a törvények könyve a te szádtól, figyelj, szádtól, gondolkodj el arról éjjel, nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utadon, és akkor boldogulsz. Ahogy nem parancsoltam én meg neked, hogy légy bátor és erős, ne félj, ne rettek, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Na most figyelj. Oké, följebb tennéd, és kinagyítanád? Mert hogy nagyobb legyen a... Így jó. Oké. Fölolvasom, itt van nálam is. Erősnek, bátornak kell lenned, meggyőződéseidet bátor tettekre fogod váltani. Te fogod rávezetni az embereket, hogy szerezzék meg és osszák fel a földet, amelyet megígértem az őseiknek, hogy átadok nekik. Nagyon erősnek és bátornak kell maradnia Józsuénak. Légy hű, hogy engedelmeskedj mindazon tanításoknak, amelyeket szolgál Mózes parancsolt neked, hogy kövesd. Figyeld. Ne térj tőle jobbra vagy balra. Így mindenben elsőprő sikert fogsz elérni. Törj ki, nyomulj előre, légy virágzó, amit felvállalsz. Szavald, mondd ki mindig folyamatosan a törvénykönyv tekercsét. Ne hagyd, hogy ne legyen a nyelveden. Gondolkodj rajta, meditálj, elmélkedj, képzeld, motyogj, magadban beszéld. Éjjel-nappal. És ügyelj arra, hogy kövess minden benne található szót. Folytatjuk a következőt. Ott vagytok? Akkor hihetetlen jólétben és sikerben lesz részed. Ismétlem, légy erős és bátor, ne engedj a félelemnek, ne csüggedj el, mert én vagyok az Úr, a te Istened, és veled leszek bárhová is mész. Ez egy nagyon eredeti, pontos fordítás. Tényleg megnéztem mindenfajta fordítást. És mindenki tudja, minden bibliatanító, hogy amikor elmélkedünk, akkor nem csak hogy gondolkodunk, hanem motyogunk is. És szinte azt kell csinálnod, hogy a szívedet és a nyelvedet együtt dolgoztatod. Együtt dolgoztatod. Légy kész a csodára. Légy kész a csodára. Légy kész a csodára. Péter találkozik Jézussal, pont a vizen jár Jézus mellettük. És figyeld ezt az embert. Figyeld ezt az embert. Ha te vagy az, parancsold nekem, hogy én is vizen járjak. Miért mondja, hogy parancsold? Mert előző héten vettük. Mert tudja jól, hogy Isten fia parancsokat ad ki, és működik. Tudja jól, ha ő parancsol, meg lesz. És előáll. Tudja jól, mert megismerte. Ez a fiú, ez a Jézus, ez parancsolgat, és működik. Azt mondja, hogy oké, gyere. Nézi Jézust, látja, hogy azt mondja, gyere. Elkezd menni a vizen, és a vizen jár. Tudod, hogy miért járt a vizen? Mert kész volt a vizen járni. Mert elképzelte, hogy ő tud vizen járni. Mert az elmé nem mondta azt, hogy Jézus tud, de hát én nem, ő Jézus, én Péter vagyok. Nem. Ő tudta jól. Olyan hatások alá vitte őket, hogy ott abban a pillanatban előjött a tudatalattiából, a szívének mélységéből, hogy képes vagyok vizen járni, mert ha feltámasztottam halottakat, akkor tudok vizen járni. Mert ő támasztott föl halottakat. Ez tudod, mit jelent? Hogy ő akkor nem volt blokkolva az elméjében és a szívében. Nem volt materialista vagy ateista, hanem ott akkor azt mondta, én képes vagyok rá. Mert az, aki azt mondja, hogy parancsolt, hogy menjek, az azt mondja, hogy én akarom, én tudom, hogy fogok tudni járni ezen a vizen. Amen. És kész volt arra, hogy járjon. De hát igen, és mondjuk ugye mi, elbukott, nem happy end a vége. De happy end a vége, mert ő kezdte el az abcselben azt a hatalmas áttörést, hogy lehozta rá a Szent Szellem a pünköskor az üzenetre a kenetet, és 3000 ember azonnal megtért, és visszahozta a zsidókat a valóságba, Isten igazságába. Figyelj, akkor, amikor azt mondja neki Jézus, hogy gyere, 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 menj a vizen, akkor ez kétfajta valóságról beszélünk. Az egyik az, hogy Péter egy kettős ember volt. Ekkor hitbe volt. Hitbe volt, és az elméje látta, hogy tud járni. Végig gondolta egy másodpercen belül, hát ez tud járni, ezt én is megcsinálom. Ilyen brahis volt, mint egy kisgyerek. Kétfajta igazság van. Van az ember szerinti igazság, és van az igazság, amit te kijelentésből már megértettél a Bibliából. De az egészet, az igazságot nem az igazság hozza létre, hanem Krisztus egy személy, aki a valóság. Mert amikor ott azt az igét olvasod a János evangéliumában, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, ott nem az igazság szót használja a görög tudatosan, hanem a valóság szót. Mondj bele, hogy valóság. És a valóság az egy olyan szellemi tényező, az egy olyan alap, az egy olyan stabil pont, a görögül a hipostázis szót is használják a hittel kapcsolatban, hogy a remélet dolgok valósága a hit, a remélet dolgok valósága. És ez a valóság, ez egy olyan erő, amire föl van alapozva minden szellemi javak összessége. Tehát például megváltás az egy valóság. A megváltás, az, hogy újjászületés, ez egy valóság. A szellemed egy valóság. Isten egy valóság. És a valóság hozza létre, muszáj elmondanom, hogy megértsd, az igazságot. Nem az igazság hozza létre az igazságot, hanem Krisztus valóságából, Istenből, az Atyából, a Szent Szellemből jön minden valóság. Lajos, mondj erre egy ígét. Ő a valóság szelleme. És a valóságod miatt, hogy elhitted, van neked igazságod. A valóságból van igazság. És mondok még valamit. Figyelj, beteg vagy, és azt mondod, hogy Jézus sebében meg vagyok váltva. És ezt tudod, mert olvastad, és ez beléd épült egy ilyen stabil ponttá, de nem biztos, hogy hiszel benne. És amikor jön a Szent Szellem, és kijelentést kapsz, hogy te neked van most lehetőséged meggyógyulni, akkor az nem csak egy igazság, hanem a valóság fölfogja ezt az igét a szellemedbe, megfogja ezt az igét a szellemedbe, és azt mondja, ne csak azt mondd, hogy tudom, ne csak azt mondd, hogy egyszer már meggyógyultam, és volt már igazság széruma, hanem azt hidd el, hogy most egy új valóságot akarok beépíteni az életedbe, és a régi gondolkozásmódodat lecsöpröm az asztalról, és fölállítalak téged, hogy beviszlek téged önmagamba. Én vagyok a gyógyító, Krisztus. És amikor megérint téged az ige, a logos, akkor már az nem csak egy igazság, egy jó gondolat, egy bizonyos ígéret, egy bizonyos áldás, hanem a téd lesz, a te valóságoddá válik. Az én realitásom, az én igaz dolgom, az a stabil pont, ez már az enyém, ráállhatok, eldughatom a zsebembe, enyém, sőt, mondok valamit, amikor a valóság szelleme eljön és elhozza a valóságot, akkor nem csak, hogy igazságot hoz el, hanem te és a szellemed egyé válik azzal, és az nem csak Istené már, a tiéd is. Így dolgozik a Szent Szellem. Elhozza, és a tiéd is. És a prédikátor könyvi alapján, hogy a bölcs ember uralkodik a bölcsességén. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a bölcs ember már irányíthatja a bölcsesség szellemén keresztül az életét. Jogot kapott arra, hogy bármikor fölvegye a kapcsolatot a bölcsességgel, bármikor fölvegye a kapcsolatot az új valósággal, és az irányítsa újra és újra az életét. Mert te már kormányzó vagy. Nem csak egy Istennek egy robotja, egy katonája, hanem egy olyan szeretett barátja, egy olyan munkatársa, azt mondja Ábrahámról, Isten, eltitkolhatom én, hogy Szodomát le fogom bombázni, B-52-es bombázókkal? Eltitkolhatom én? Hát a barátom. Nem titkolhatom el. Tehát Isten úgy néz rád, hogy eltitkolhatom-e, hogy a Sólya Zsuzsa az én barátom? Eltitkolhatom-e, hogy az Anikó az én barátom? Eltitkolhatom-e, hogy a Martin az én barátom? Eltitkolhatok-e bármit tőle? Nem tudok eltitkolni, mert szövetséget kötöttem vele. És át akarom adni az összes dolgot, hogy használja. Egy régi szentől hallottam ezt, olvastam, hogy nem azzal van a baj, hogy Isten nem akarja odaadni, azzal van, hogy mi nem tudjuk elvenni. Ó, halleluja. És azt kérdezed, hogy mi lesz ezután, hogy elmélkedünk? Mi a következő szint? Tegyük fel a másik szájtot. Köszönöm. Halleluja. Az igében így van a következő szájtnál az ige, hogy avagy nem parancsoltam én neked, hogy légy bátor és erős, ez a Károli. Ne félj, ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. És hoztam egy bővített fordítást. Érdekel? Mi lesz az elmélkedés után? Ezt nemrég fedeztem föl, hogy ez a következő ige az elmélkedés hatására van leírva. Nem fog, hogy van, a másik igaz. Nem fogom engedni, hogy leerezd a kezedet soha. Elbukj úgy, mint amikor lehanyatlik a nap, vagy lealkonyodik. De te soha ne csüggedjél, lelankadjál el, elernyedve tétlen legyél, kezecskéd el ne fáradjon, összeessél, mint egy égő szalma. Enyhüljön, gyengüljön álmom benned, nem engedem meg. Haragod, lelkesedésed, nem engedi ezt meg. Nem foglak békén hagyni. Nem fogok soha tőled visszavonulni, hátralépni az eredeti szándékaimtól, akaratomtól. Nem válok el tőled. Következő szájt, ott vagy? Nem leszek feléd tétlen, rest, nem fogok henyélni, lézengeni, ténferegni körülötted. Ez Isten. Nem engedem le, mint az anyasas szárnyaimat, nem leszek kiengedve, nem lazítok, nem eresztelek ki. Övet, mint egy övet átvitt értelemben, a hatalmamat nem fogom gyengíteni feléd. Nem fogom engedni, hogy elgyengülj. Elbátortalanítsalak, szó szerint kezemet nem ejtem le, nem fogom visszahúzni kezemet. Vagyis segíteni fogok, és nem foglak magadra hagyni. Nem eresztelek, nem engedlek, nem engedem, hogy saját magad útját járd. Nem maradsz magadban, nem engedlek nyugton maradni a céljaitól, magadra hagyva nem leszel. Nem leszek feléd lusta, tétlenkedő, nem fogom bedobni a törül között, hát ezt soha nem fogom. Halleluja. Ez a látásmód lesz az emlékezés után. Ez a következő szinted. Ennyire biztos leszel az atyában. Ugyanúgy azt mondja, csak egy mondatot mond itt a Károli, nagyon jó, veretes a Károli, tetszik, hogy amiképpen veled voltam Mózesnek, Mózesen veled is veled leszek. Most ezt mi elolvassuk, és azt mondjuk, hogy Mózes, én nem vagyok Mózes, én nem tudom mi ez. De a Szent Szemek azt mondja, hogy állj meg, várjunk egy kicsit. Tehát amiképpen Mózessel vele voltam, veled is ugyanúgy leszek. Ez nagyon hasonlít arra, amikor Krisztus mondja, amiképpen engem szeretett az Atya, én is úgy szeretlek titeket. Szóval, jó, egy éve zárom, hogy figyelj, hogy óriási. Tehát Isten ezt tényleg meg fogja neked mondani, hogy soha nem hagy el téged, mikor elmékezt az igén. És be fognak jönni azok az ígéretek, amiket ő megígért neked. Tehát Isten nem hazudik. Szövetséget kötött veled, szövetségben gondolkodik, és azt mondja, hogy szövetséget kötöttem, mit tudom én mondjuk a Krisztivel, ha én szövetséget kötöttem vele, akkor all in, mindent odaadok neked, mindent. Mert abban gyönyörködöm, ha kérsz. János 10:38. A 37-től. Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nekem. Ezt mondja Jézus Krisztus. Ha az én atyám tetteit nem hajtom végre, ne higgyetek. De ha ezeket teszem, ha nekem nem is hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy rádöbbenjetek és megértsétek, hogy az atya bennem van, én pedig az atyában. Még egyszer felolvasom, hogy áttörjön. Bemenjen a szellemedbe. Ha nem atyám tetteit hajtom végre, ne higgyetek nekem. Ezzel azt mondta, hogy figyelj, ne higgy nekem, de el kell mondanom, hogy én mindent az atya akaratából cselekszem. És amit ő tesz, az én rajtam keresztül teszi most. Tehát nem csak én rendelkezek önálló akarattal, hanem az atya is rendelkezik önálló akarattal. De mi egységben vagyunk az atyával. De ha ezeket teszem, ha nekem nem is hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy rádöbbenjetek és megértsétek, hogy az atya bennem van, én pedig az atyában. Tehát figyelj, ahhoz, hogy te bármit a bölcsesség által csodát megtapasztalj, hinned kell abban, hogy benned van az Atya. És hinned kell abban, hogy bármit, amit fogsz tenni, azért teszed, hogy mások meglássák, hogy benned van az Atya. Majd nem én teszed, Ha nem te teszed, azt mondod majd imádban, Uram, nem én teszem, hanem bennem működő atya. Erre megint el akarták fogni, de kicsúszott a kezükből. Amen. Azt mondom neked, hogy ha elhiszed, hogy benned van az atya bölcsessége, akkor olyan tetteket fogsz véghez vinni, amire mindenki meg fogja látni, hogy az Istentől van. Hiszem, hogy különbség van a hívő és a hitetlen között a cselekedetekben. És hiszem azt is, hogyha Isten szelleme elkezd benned az emlékezés által működni, akkor amiben hittél, az elkezd felgyorsulni, és gyorsabban fogod meglátni az eredményeket, mint eddig. Azt is hiszem, én hiszem ezt, hogy amikor elkezdesz elmélkedni, akkor visszajön az a program, az a visszaszerzés programja, hogy amit elveszítettél, vagy elfelejtettél, vagy nem foglalkoztál vele, vagy lemondtál róla, akkor az visszajön, és az új forgatókönyv, Isten teljes akarata, az új forgatókönyv, az Isten teljes akarata, az új forgatókönyv, az Isten akarata be fog folyni az élményeidbe, a családodba, a munkahelybe, az iskolába, a barátokhoz, mindenhová. Mert Dániel is 10-szer bölcsebb volt, mint az összes diák, mert hitt abban, hogy Isten vele, akkor ki lehet ellene. Amen. És mondok még egy igével kapcsolatban tényleg, ezt meg akarom említeni. Jeremiás 23. Jeremiás aztán tényleg olyan szinten elmékedett az igénről, hogy volt egy pillanat, azt mondta, hogy abba hagyja ezt, mert mint a égő tűz van a csontjaiban, de ezt nem bírom abba hagyni, ezt a szolgálatot. És az igé, benne, az elmékedés, az igének a szava olyan erős volt, hogy tűz volt a csontjaiban. Azt érezte, hogy a kenet belül megsüti, kisüti őt. Jeremiás 23. Jeremiás, mennyit mondtam? Elveszítettem az 23, 22-től, igen. 18 és 22. Jeremiás 23, 18. Mert ki állott az Úr tanácsában, és ki látta és hallotta az ő igéjét? Ki figyelmezett az ő igéjére, és ki hallotta azt? Olvassuk fel együtt. Mert ki állott az Úr tanácsában, ki látta és ki hallotta az ő igéjét, és ki figyelmezett az ő igéjére, és hallotta. És a 22-es verszak. Ha tanácsomban állottak volna, ha az én igémet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útjaikról, és az ő cselekedetüket gonoszságaitól, az ő cselekedetüknek gonoszságától. Kérdezi ma is Isten tőled, az alkalom végén, hogy ki hitt Isten beszédének? Ki akart Isten tanácsában állni? El tudta volna vinni az egész Izraelt egy szellemi megújulásba Isten. De senki nem akart tanácsot kapni Istentől. Utána azt mondja a profétákkal kapcsolatban, hogy hiába profétáltok majd nekik, én fogok megfelelni. Mert nem méltok arra se, hogy a profétákon keresztül hallják Istennek a hangját. Amen. Ó, halleluja. Vége. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Kicsit imádkozzunk, álljunk föl.